Mennyi édesatyánk, magasztalunk téged a mögöttünk levő ünnepekért és hétköznapokért, azért, hogy megtartottál az éjszakában, és lehetőségünk van valóban az álmot elűzni, hogy az új nap feladatainak és az előttünk levő hét munkáinak feszüljünk. Kérünk, hogy ebben is te légy támogatónk, vigasztalunk, bátorítunk, erősítünk, ezért szólt köztünk igéidet, add szent lelked vezetését, áldásodat ne vondd meg tőlünk, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. A mai új szövetségi szakaszt olvasom János jelenésekről írott könyve 17. fejezetéből. És jöve egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt velem, mondván nékem, jövel és megmutatom néked a nagy paráznának károsztatását, aki a sok vizen ül. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, melynek hét feje és 10 szalma volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett vala arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozásról csodálkozál, mikor látál őt. És mondanékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked az asszony titkát, és a fenevadét, amelyet őt hordozza, melynek 7 feje és 10 szarva van. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jő fel, és megy a veszedelemre, és a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta, látván a fenevadat, amely volt és nincs, noha van. Itt az elme, amelyben van bölcsesség, a 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony ül. A király is 7 van, az 5 elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött, és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely volt és nincs, az maga a 8. és a 7 közül való, és a veszedelemre megy. A 10 szar pedig, amelyet látta a 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya. És az ő vele való hivatalosak és választottak és hívek is. És mondanékem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, és sokaságok, és nemzetek, és nyelvek. És a 10 szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlik a paráznát, és kifosztják, és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg nem betelnek az Isten beszédei. És az asszony, amelyet láttál, a nagyváros, amelynek királysága van a földnek királyai. Ennek a 17. fejezetnek talán a legkönnyebben érthető része a jelenések könyvén belül, bár van más fejezet is, arról szól, hogy nem csak a jelen szenvedéseiben kell megtalálni a vigasztalást, hanem értelmezni kell a történéseket mennyen és földön, a földi történelem során, és nyilvánvalóan a mennyei történések során, hiszen összefüggés van a kettő között. Itt Babilon néven Rómáról van szó, nyilvánvaló, hogy a politikai kor az nem engedte meg, hogy Rómát név szerint nevezze, Babilon már lehetett, időben már távolodtunk a régi eseményektől, de több utalás is van, egyrészt a városra, amely 7 hegyen van, tudjuk Róma így alapítatott, aztán, hogy ez a nagy parázna fel van ékesítve mindenféle cicomával, ugyanakkor a kezében levő pohárba a szentek vére van, az üldözésben élen jár nyilvánvalóan ez a hatalom. Egyrészt megrészegedett a hatalom mámorától, gazdagságától, lehetőségeitől. Másrészt azonban a kép, a történelmi tablókép azt is elmondja, hogy azért megszámláltattak a napjai ennek a hatalomnak, és ítélet alá hozatik, mégpedig azoknak az ítélete alá, akik majd következnek utána, el ne felejtsük a 10 szarv jelenetet, amely 10 királyt jelent, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, még egy óráig a fenevaddal olvastuk. És számomra az a döbbenetes történelmi tabló, hogy miközben Róma a császárokhoz, itt 7 fej van említve, tulajdonképpen Augustustól egészen Titusig szól a császárok sora ilyen jelkép mögött, de az üldözések nem fogynak el, és tudjuk, még Titus után jött Domitianus, és valószínűleg egy ilyen újra éledett Néróként, vagy Nérónak látja János a még nem uralkodó királyt, és tudjuk, hogy bizony így is jött el, hogy ő maga is komoly keresztény üldözéseket végzett, de a vigasztalás, vagy az erősítés ebben az egész fejezetben mégiscsak arról szól, hogy próbálkozik a hatalmával, és próbálkozik maga köré gyűjteni az ellenség, akár a nagyparáznát, akár a 10 szarv királyait, a 7 fejet. A 14. versben azon azt olvastuk, hogy ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány legyőzi őket, mert uraknak ura, királyoknak királya, és az ő vele való hivatalosak és választottak is, a hívek is. Magyarán az a látszat, amit a szenvedő és üldözött gyülekezet megél a történelmi tabló képén is, hogy tulajdonképpen óriási hatalom összpontosul és óriási hatalom viaskodik ellenük, az nem tart régi időkig vagy örökkévaló időkig, hanem Krisztusban és Krisztus által megítéltetett. Egyszer valaki, mert hát nyilván engem is érdekelt, amikor a Jelenések könyvének a szimbolikájával találkoztunk, és hát magyarázni kellett, hogy szinte nincs olyan reformációkori, már reformáció ágához tartozó magyarázat, amely nem hozná össze Rómát, Róma hatalmának a visszaéréses használatát, ugye a nagyparázna képében, a római pápaság ügyével. És hát persze egy ilyen harcoló időben ez érthető is, de azért kíváncsi voltam, hogy illesztették bele az akkori írásmagyarázók ezt a dolgot, és szegény pápát minden körbe elverték jó alaposan, hogy itt is a római pápáról van szó, meg ott is a római pápáról van szó. Rómáról kétségtelen, mint világi, politikai hatalomról, őket üldöző hatalomról szó van. És akkor azt mondta egy bölcsember, hogy gondoljunk csak bele, hogy a világtörténelem és az egyháztörténet milyen találkozási pontokon szerepel azon a bizonyos látható színpadon, míg a világtörténelem mindenki számára állandóan látható, az üsttörténet vagy az egyháztörténet az egy búvópatak, amely időnként felszínre tör, a világtörténelem lapjaim is a jól látható helyszíneket mutat, aztán meg mintha elcsendesedne és mintha eltűnne a nagy porondon. És hát vannak ilyen kiváló időszakok, például a reformáció, ahol világhatalmi struktúrákat mozgatott meg az egyháztörténet és az üdvösségtörténet is, de azt mondta az illető, hogy ne csodálkozzunk azon, Róma hol élte túl magát, már mint a birodalmi Róma. Hát sehol másod, mint a római katolikus egyházban. Hiszen azok a kisebb birodalmak, ami most úgy hangzik, hogy a 10 szarv majd megeszi a nagyparáznát, és tulajdonképpen fölébe próbál kerekedni, az megtörtént, Rómát szétszaggatták a népvándorlások utáni állapotok, és önmagát is felmorzsolta a maga erkölcsi és sok minden erőtlenségében, miközben világhatalom volt, de hogy a római stílus, a római hatalommal való hivalkodás hol él tovább, azt az egyház történelmen belül éppen a reformáció idejében, hát emlékezzük rá, hogy a reneszánsz pápák tevékenységét túl sok kicséret még a belső egyház kritikai mozgalmakból sem látta, és hát szóvá is tették. Persze, hogy a reformáció összekötötte a kettőt, és a írásmagyarázati módszerében nem csak a római birodalom, nem csak a világ hatalom porondján szereplő birodalom jelent meg, mint nagy parázda, aki visszaél a hatalmával, és tobzódik benne, és ítélet alá kerül, hanem ilyen értelemben azonosították az intézményes pápasággal és az egyház eltévejedésével is. Ezt csak érdekességként mondom ehhez a fejezethez, de emlékeztetni szeretnék még egyszer zárásul, hogy az egyetlen vigasztalás, amelyet a Káténk olyan szépen megfogalmaz az elején, az itt van mégis elbújtatva, hogy az a bárány azért az győzni fog, és mindazok, akik a bárány választottai és hozzátartozói is. Én úgy gondolom, hogy miután egy pár évszázad, lassan 5 évszázad eltelt a reformáció óta is, annak csak örülhetünk, hogy miközben a világ politikai vagy világ hatalmi szintéren Róma erőtlen lett, a római egyház világegyházá lett ugyan, de hogy végbe mentek sok mindenben azok a változások és azok a jó értelembe vett terjedések a római egyházon belül is, amit a reformáció, ha tudta volna, hogy ez pár száz év múlva ez alakul ki, én úgy gondolom üdvözölt volna, kezdve a nemzeti nyelven való prédikálást, odáig, hogy a szentírással való foglalkozást ők is komolyabban veszik. És hát persze van olyan, amivel a mai napig se tudunk egyet érteni. Nem marad a világ ugyanaz, mint volt, ahogy a világpolitika vagy a világtörténelem színpadán is végbe ment egyfajta krisztianizálás, a nem intézményes egyházakról beszélek, hanem a világi életben is, különben nem lenne se iskoláztatásunk, se orvosi ellátásunk, vagy közegészségügyünk, szegény gondozásunk. Az egyházakon belül is úgy gondolom, hogy az idők arra valók, hogy egyre inkább kiderüljön, és egyre inkább az idők szava által megértsük, hogy a bárány ellen lehet viaskodni, de minek, ha a bárány lesz a győztes, és a bárányi a teljes hatalom, amely nem visszaél, hanem a maga szolgálatában élteti mindazokat, akik rábízottak erre a bárányra. Csendesedjünk el, imádságra! Magasztalunk téged, mennyi édesatyánk, azért a Krisztusért, aki elrejtettségben jött és a legalávetettebbek, legszegényebbek, legkiszolgáltatottabbak között járt és hirdette a te országodnak igazságait, gyógyított, jót tett, csodákat művelt, halottakat támasztott fel, mindazért, hogy meghívást adjon át a ott élő embereknek, a őt látóknak, hallóknak arra, hogy keressék először az Isten országát, és minden más megadatik nekik. Köszönjük, hogy ez a egyszerűségében is fenséges ember meghatározója lett a történelmünknek, nem csak az egyházban, de a világ történéseiben is. És ő benne és ő érette kérünk a mai történésekért, hogy azok ne a hatalom visszaélései, ne a pusztulást hozó háborúk vérengzései legyenek, ne a nemzet ellen fordulásának a megpróbáltatásai, hanem a te békességet hozó akaratod, a te kegyelmedet megláttató jelenléted hadd tudjon szétáradni ebbe a világba, gyülekezeteinkbe, egyházunkba is, nap mint nap. Add ehhez igéd vezetését, világos látást, lelked, bölcsességet, közösséget teremtő erejét, hogy megértsük és elfogadjuk a bárány uralmát valamennyien. Hallgass meg bennünket feljebb, mint ahogy mi azt kérni vagy elgondolni tudnánk. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen.